Elismerem, hogy az emberiségnek halra is szüksége van, magam sem vettek meg egy kis halfilét, de olyan cég kötelékébe tartozni, amely nyers hallal kereskedik, ez nem egy életre szóló magasabb hivatás az én számomra. És most mihez fogsz? Az Jackson pajtás többé-kevésbé az Istenek szeszélyétől függ. Holnap reggel valószínűleg benézek egy állás közvetítő irodába, és megtapasztalom, milyen a kereslet életre való fiatal emberekben. Tudsz egy jó ügynökséget? Igen, Miss Clarkson irodája a Shaftesbury Avenue-n. Phyllis is mindig oda jár. Miss Clarkson, Shaftesbury Avenue, feljegyzem. Azután, hogy Smith délceg alakja eltűnt, vagy 20 percen át semmi sem történt, ami némi változatosságot hozott volna a Wallingford utca sivár egyhangúságába. De 5 óra előtt 10 perccel egy fiatal lány szaladt fel a 18-as számú ház lépcsőjén, és megnyomta a csengőt. A kis mindenes megint előkerült. Idehaza van Mrs. Jackson? Kérdezte a lány. Azt hiszem, vár engem, Miss Halliday vagyok. Igen, kisasszony. A keskeny hal végén kinyílt egy ajtó. Te vagy, Eve? Szervusz, Phil, drágám. Elkéstem vagy túl korán jöttem, kérdezte Eve. Te vagy az első, de nem várunk a többiekre. Jane, hozza be a teát a szalomba. Igenis. És ne felejtse el, ma délután senki számára nem vagyok itthon. Ha valaki jön, mondja, hogy elmentem. Kivéve persze, ha Miss Clarkson és Mrs. McTodd jön. Igenis. Ki az a Mrs. McTodd? Kérdezte Eve. Cynthia? Igen. Nem is tudtad, hogy férhez ment McToddhoz a kanadai költőhöz? Azt sem hallottad, hogy kiment Kanadába? Azt igen, de azt nem tudtam, hogy férhez ment. Milyen különös, hogy az ember semmit sem tud olyan lányokról, akik pedig a legjobb barátnői voltak az iskolában. Tudod-e, hogy téged is majdnem 2 éve nem láttalak? Bizony, nem rémes. Emlékszel Claire kire? Persze, tudod, aki angoltanárnőnk volt a Wayland House-ban. Természetesen, hol találkoztál vele? Ó, nagyon gyakran látom, állás közvetítő irodája van a Shaftesbury Avenue-n, és átlag 2 hetente szoktam elmenni hozzá új cselédért. Jane-t is ő szerezte. Bementek a szalomba. Mondj el mindent magadról, mondta, miután kényelembe helyezkedett, már amennyire ezt székének sajátságos szerkezete megengedte, és ne felejtsd el, hogy 2 éve nem láttalak, hát ne hagyd ki semmit. Olyan nehéz, nem is tudom, hol kezdjem. A leveleket úgy írtad alá, Mrs. Jackson, hát kezd a titokzatos Jacksonnal. Ki ő, mivel foglalkozik? Jelenleg tanít egy iskolában, de nincs kedve hozzám. Szeretne újra visszakerülni vidékre. Eve most megkérdezte, amire belépése óta kíváncsi volt. De hát mi van a mostoha apáddal? Hiszen iskolás korodban egy gazdag mostoha atya állt a háttérben. Tán ő is elvesztette a vagyonát? Nem. Hát akkor miért nem segít rajtad? Segítene ő, az egészen biztos, ha tőle függene. Phyllis itt elhallgatott, mert nyílt az előszoba ajtaja, és lépések zaja hallatszott a hallból. Itt van Claire, ki remélem magával hozta Cynthiát. Úgy volt, hogy írtam egy, Eve drágám, ő előtte ne hozz szóba azt, amiről most beszélgettünk, jó? Miért? Mert akkor mindjárt olyan anyáskodó, tulajdonképpen nagyon kedves tőle, de Eve megértette. Jó, hát akkor majd később beszélünk róla. Az ajtó nyílt, és belépett Miss Clarkson. Az a jelző, amivel Phyllis volt tanárnőjét jellemezte, nagyon találó volt. Miss Clarksonból csak úgy áradt az anyáskodás. Eve, mennyire örülök, hogy ennyi idő múltán végre láthatom. Milyen csinos, drágám, és milyen elegáns. Emlékszem, szívem, hogy maga iskolás korában olyan szegény volt, mint a templomegere, és semmi, de semmi kilátása nem volt a jövőre nézve. És most mégis felvitte az Isten a dolgát. Eve nevetett. Felállt és megcsókolta Miss Clarksont. Sajnálta, hogy kénytelen szétfoszlatni egy ábrándot, de meg kellett tennie. Borzasztóan sajnálom, Clarky drágám, mondta, de attól tartok, hogy nagyon megtévesztette a látszat. Én most is épp olyan földhöz ragadt vagyok, mint voltam. Mikor Phyllis elmondta, hogy magának állásközvetítő irodája van, mindjárt arra gondoltam, hogy elmegyek és megkérdezem, nem volna-e számomra valami kellemes állása. Nevelőnői állás egy tökéletesen angyali gyermek mellett megfelelne. Esetleg volna a raktáron valami írója, vagy ehhez hasonló, aki azt óhajtja, hogy valaki intézze el a postáját és ragassza be az albumba kritikáit. Ó, drága lelkem, kiáltott fel Miss Clarkson, mélyen megindulva, és én már azt reméltem. Most ne beszéljünk üzleti ügyekről. Holnap majd elmegyek az irodájába, Clarky. Cynthia hol van? Nem hozta magával?
Igen, Clarky. Én is azt hittem, hogy útközben felszaladt Cynthiáért, mondta Phyllis.
Szegény, drága Cynthia, jajgatott Miss Clarkson. Miért? Hát mi van vele? Kérdezte Eve.
Férnél van, tudja, felelte Miss Clarkson.
Én abban nem látok semmi különösen rosszat, Clarky.
Ó, Eve, drágám, könyörgött Miss Clarkson a rémülettől mekegve. Az Istenért jól nézze meg, kihez megy. Valahányszor azt hallom, hogy a lányaim közül valamelyik férhez megy, úgy érzem, hogy bekövetkezhetik a legrosszabb, és mit sem sejtve sötét szakadék szélére lépett.
Csak nem szokta ezt mondani nekik, mert azt hiszem, az meglehetősen elrontaná az esküvői hangulatot.
Cynthia is sötét szakadék szélére lépett. Épp az előbb mondtam Phyllisnek, mennyire irigylem, hogy olyan híres ember a férje, mint Ralston meg Todd.
Miss Clarkson feljajdult. Az az ember szörnyeteg, mondta lesújtottan. Az az ember otthagyta.
Otthagyta.
Összevesztek valamin, és a férfi egyenesen kisétált a hotelból. Ez tegnap előtt volt, és azóta nem jött vissza. Ma délután egy rövidke levélben tudatta, hogy nem is szándékozik visszatérni, titokban, úgy szólván lopva elvitte a podgyászát a hotelból, senki sem tudja hová, végleg eltűnt. Eve bámult. Nem volt elkészülve rá, hogy ilyen komoly hírt fog hallani. Hihetetlen, de bizony így van, és igazán el kell mennem azonnal, mondta Miss Clarkson. Eve a szalomban várt, amíg becsapódott az előszoba ajtó, és Phyllis visszajött hozzá. Beszéljünk tovább Mike-ról, mondta. Még egyáltalán nem vagyok tisztában a helyzettel. Mikor Clarky belépett, éppen a mostoha apádról beszéltél, hogy miért nem segíthet rajtatok. Mesélj róla még valamit, igaz a nevét elfelejtettem. Keeble, igen. Hát én azt gondolom, meg kellene írnod neki, milyen nehéz körülmények között élsz. Már megtettem, már írtam, de attól félek, semmi sem lesz belőle.
Constance néni miatt?
Igen.
Ne nyugodj bele! Eve felvetette a fejét. Most olyan volt, mint az eltökéltség Isten nője. Én a te helyedben addig járnék a nyakukra, míg ide nem adnák a pénzt, csak hogy már megszabaduljanak tőlem. Londonban laknak?
Most Shropshire-ben vannak, egy Blandings Hall nevű helyen.
Eve felugrott.
Blandings Hall, úristen! Constance néni, Lord Emsworth húga.
Ez aztán igazán furcsa história. Én magam is Blandingsbe megyek pár nap múlva.
Ne mondd! Megbíztak a kastély könyvtárának katalogizálásával, de Blandingsi állomásomnak egy árnyoldala is lenne. Eléggé ismerős vagy arra felé?
Gyakran voltam ott, gyönyörű szép.
Akkor ismered Lord Emsworth fiatalabb fiát, Freddy Sleepwoodot?
Hogyne?
Na hát, ő az árnyoldal. El akar venni engem, én meg semmiképpen nem akarok hozzá menni, és azon gondolkoztam, vajon egy ilyen kellemes, könnyű munka, amely gyönyörűen kirántana a csávából szeptemberig, megéri-e azt a kellemetlenséget, amit szegény Freddy folytonos kikosarazása jelentene.
Ha a látogató körülnéz London divatos üzletnegyedében, leginkább azt fogja meglepőnek találni, hogy a kirakatok csaknem teljesen híjával vannak a ragyogásnak, pompának, hogy szándékosan kerülnek minden feltűnést. Így például rendes körülmények közt Torp and Briscoe urak Dover utcai szénkereskedése előtt sincs semmi, ami lebilincselné a megbűvölt tekintetet. És mégis Smith a Parazita klub dohányzójának ablakában áldogálva, mely éppen szemben volt a Torp and Briscoe filebolttal, már teljes 5 perce bámulta. Úgy látszott, teljesen lenyűgözi ez a látvány. Képtelen volt levenni a szemét róla. Ám a látszólag legérthetetlenebb jelenségnek is mindig van valami magyarázata. Torpnak megvan az a szokása, hogy a nyári hónapok tartamára ernyőt feszít a bolt fölé. Az ernyő természetesen egyszerű, szolid vászontető, nem sérti a szemet, de minden esetre éppen megfelelő védelmet nyújt a gyakori hirtelen zápor ellen, mely e pillanatban is javában zuhogott a West Endre. Ez alá az ernyő alá menekült Eve Halliday, aki Eda Clarkson állásközvetítő irodájába készült, és most aggódó arccal kukucskált ki az esőbe. Ő volt az, aki úgy lebilincselte Smith érdeklődését. Ez utóbbi arra a határozott megállapításra jutott, hogy a leány jelenléte hozzávetőleg 95%-kal emeli a Torp and Briscoe cég vonzó erejét, és ezt a ragyogó eleganciával öltözött fiatal hölgyet a záporeső a Torp and Briscoe cég ernyője alá kényszerítette. Mi lehet az oka, tűnődött Smith. Azonban gyors észjárású és lovagias hajlandóságú férfi lévén azt gondolta, hogy most nincs helye a hiába való találgatásnak. Nem az az ő dolga, hogy segítségére siessen a bajba került szépségnek. Eltávozott a dohányzó ablakból, és nyugodt méltósággal átvonult a klub ruhatárába, ahol gondosan szemügyre vette az esernyőket. Ki ez az ernyő? Kérdezte a ruhatárost. Voldwick, ő méltóságáé, uram. Ó, jegyezte meg Smith elnézően, hóna alá csapta az ernyőt és távozott. Ez alatt Eve Halliday derűs fényt árasztva a Torp and Briscoe cég sivár komorboltjára, gondolatban továbbra is igen elítélően vélekedett az angol klímáról, és az eget kéblelte, hát ha felfedez rajta egy kis kék foltocskát. Javában űzte ezt a csöppet sem kellemes foglalkozást, mikor megszólalt mellette egy hang, bocsánat. Egy fiatal ember állt előtte kalap nélkül, esernyővel a kezében. A fiatal ember meglehetősen feltűnő külsei volt, nagyon magas, nagyon sovány, nagyon jól öltözött, jobb szemén monokli csillogott, melyen keresztül